Szeretett testvérek, Istentől azt az igét kértem el, amelyet ő adott. Kértem azt, hogy el tudja mondani nektek a tőle kapott üzenetet. Megírva található már felolvasott ige szakaszban, a Zsoltárok könyve 139. fejezetének első 6 versében. Ehhez olvasom a 139. fejezet 13-tól 17. versig terjedő szakaszát. A nevezett helyről így halljuk, mert így szólít meg bennünket a közöttünk lévő Szentlélek Isten. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaptalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Kedves testvérek, néhány hete egyedülálló látvány fogadja azokat a járókelőket, akik elindulnak a Kárász utcán és a Duganics tér végéig jutnak. A különös látvány oka a tekintetünket elfordító, a szemünk fényét megkapó, járásunkat pedig lelassító természetfotó kiállítás. A több tízezer kép közül kiválogatott felvételek különböző témák köré csoportosulnak, de még a hasonlóságuk a témák egyezősége ellenére is különböző, minden egyes képnek különböző a hangulata. Nagyon szeretem a kiállításokat. Mohón szívom magamba a tárlat vezetőseken elhangzó ismereteket, de az igazán maradandó élményeket akkor szoktam begyűjteni, amikor egyedül maradok. Egyedül maradok a képekkel, megállok előttük, fél percig vagy negyed óráig, mikor, hogy átadom magam a hatásuknak. Mindig csak egy kép hatásának. Aztán tovább lépek. De mindig csak egynek engedem, hogy hatást gyakoroljon rám. Mindig egy képnek szoktam engedni azt, hogy megmagyarázza magát nekem. A múlt héten több interaktív kiállításon vettem részt, ugyanis elkezdődött a hittanoktatási év az általános iskolákban. Kiállítások voltak, mert Isten elénk állította a 6-14 éves lelkeket és a köztük lévő korosztály lelkeit. Őket állította elénk Isten, akik között nincsen két egyforma. Édesanyjuk méhében, titokban megformálta őket, ismeri mindannyiukat, ismeri a mozdulataikat, a szavaik és a gondolataik szándékát. Minden oldalról körül fogja őket, gyönyörű ez a megfogalmazás a 139. Zsoltárban, körül fogja őket és a kezét, Isten kezét, vagyis az irányításának a hordozóját rajtuk tartja. Mindaddig, amíg ki nem bújnak alolla, amíg meg nem unják, amíg annyira felnőttekké válnak, mint mi, önállóak lesznek, és elvesztik a mennybe vezető gyermeki engedelmességüket, és tudatosan nemet mondanak Istennek. Ez valamikor ilyen tájban, vagy még korábban bekövetkezik. Jézus azt mondta a gyerekektől, hogy ez ilyeneké a mennyek országa. nem mentek be a mennyek országába, míg olyanok nem lesztek, mint ők. De aztán elveszti a gyermek ember ezt a sajátos lehetőséget, és természete, átörökölt természete nemet mond az Istennek. A múlt héten, hétfőtől péntekig én magam 6 gyermeki lelkeket bemutató, kölcsönös, oda-vissza működő, hadd mondjam így, interaktív kiállításon találkozhattam Isten élő, kedves, általános iskolás teremtményeivel. Beszélgettünk, mindig így szoktam kezdeni az első órákat. Beszélgettünk, én sok mindent elmondtam, kiadtam magamról, és erre kértem őket is. Meséljenek magukról, mi a legfontosabb. Aztán felajánlottam azt is, hogy kérdezhetünk egymástól. Annyi kérdést teszek föl egy-egy gyermeknek, mint amennyit ő kérdez tőlem. Nagyon jó hangulatúak, vidámak ezek a beszélgetések. Leginkább arról szeretnek mesélni, hogy mit csinálnak szabadidejükben, mi a legkedvesebb elfoglaltságuk. A dobogós helyekért évek óta 3 területről folyik a verseny. Mik a legkedvesebb szabadidős elfoglaltságaitok? Egyik a gépezés, vagyis a számítógép előtt ülnek. A második helyre általában a telefonozás kerül, ez majdnem ugyanazt jelenti, mint a gépezés. És harmadik még azért dobogós helyen lévő a sport. Sportolnak. Az az igazság, hogy a mozgás, a sport melletti két tevékenység, másik két tevékenység, a telefonozás és a gépezés szerves része a film sorozatoknak a nézése. Ebben a tekintetben is mindig meglepnek valamivel. De idén számomra az jelentette az újdonságot, az ijesztő újdonságot, hogy azt mondták, leginkább horrorfilmeket néznek. 6-14 éves kor között lévő korosztály. Legszívesebben horrorfilmeket néznek, mert az a legizgalmasabb. Az öldöklős, számítógépes játékok már régen népszerűek, már régen az első helyeken vannak, de a horror filmek iránti izgalommal az ő esetükben korábban még nem találkoztam. Ez az első év. A jóval 100-on felüli hittanoktatásban résztvevő gyerekeink esetében a végletek határa tehát ez. Mint kiderült a további beszélgetésekből, azért hallottam megnyugtató válaszokat is. A horror filmeknél kezdődnek, átvezetnek a versek tanulásán keresztül, ez már sokkal szimpatikusabb volt, és néhányan azért megemlítették, hogy az élet céljuk megvalósításáért a felvételig, a gimnáziumi felvételig tartó tudatos munka határozza meg a szabadidejüket is. Ahhoz olvasnak hozzá, ahhoz tanulnak még hozzá. Ezek a szimpatikus, nagyon szerethető, értékes srácok és lányok alkalmasint a hittanórákon egy csoportban üldögélnek egymás mellett. Értékesek. Mindegyikőjük értékes. Alaptalan testüknek édesanyjuk méhében adott formát, adott személyiséget, adott egyéniséget az Úr. Szándékainak megfelelően hívta őket életre, és már akkor feljegyezte napjaiknak számát, a gyermekeknek is, az életüknek a hosszát, az ebben végrehajtandó terveire, Isten terveikre, számukra nekik adott idejüket. Hittan évnyitón vagyunk. Mit tanítsunk nekik? Ez a nagy kérdés. Mit tanítsunk ezeknek a gyermekeknek? Miről beszélgessünk mi, elsősorban szülők és hittanoktatók? Mi egy-egy hittanórára beiratkozott gyermekkel az iskolában 45 percet foglalkozunk, ha eljönnek a gyülekezeti alkalmakra is, konfirmációs felkészítés, bibliaóra, vagy a pénteki hittanórákra, akkor kétszer 45 percet. Másfél órát a 168 órából. A többit a szülőkkel, nagyszülőkkel töltik. Hogyan jutnak el ezek a gyermekek? Addig az élet érzésig, addig a felemelő, szellemi és lelki magasságig, ahol békességgel, mosolyogva, köszönettel a magukénak tudják Dávid királynak a betűkbe szedett és a betűkben megmaradt, mégis az ő szívüket és a mi szíveinket is valamikor felrobbantó, még mindig felizgató szavait, hitvallását, magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos, csodálatosak az alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Mikor mozgatja meg őket ez az ige? Mikor emel föl bennünket, vagy tart bennünket az Isten mellett ez a csodálatos hitvallás? Hogyan vezethetjük el a gyerekeket idáig emberi módon, mert a Szentlélek az, aki valójában munkálkodik? Egy mód van rá, csak is úgy, hogy bemutatjuk nekik a félelmetes és csodálatos Istent. Őt, aki mindent nekünk, aki mindent nekik adott, amit alkotott, ezért van ez a világ a miénk. Örömre és szabadságra adta az Isten, elégedettségre és az Isten biztonságában élő engedelmességnek a függetlenségére. A keresztény ember, az Istent ismerő ember szabad ember, nincsen megkötözve. Félelmetes és csodálatos ez az Isten. A csodálatos az még hagyján az iránt, nagyon fogékonyak a fiatalok, de ez a félelmetes, ez nem lesz ijesztő. Nem lesz ijesztő a gyerekeknek? Nem. Ha megmagyarázzuk. Mert a félelmetes nem a horror filmeknek a szintjén jelenti azt, hogy ijesztő, hanem az isteni magyarázat szerint. Úgy pedig így hangzik, rendkívüli. A félelmetes szó a Biblia héber nyelvén azt jelenti, hogy az Isten rendkívüli. A megszokottól eltérő. A rendkívüli, a már ismert renden kívüli dolgok tényleg egy kicsit meghökkentik, vagy meg is ijesztetik az embert, de nem horrorfilmek a meghökkentő dolgok, nem keltenek iszonyatot, csak rendkívüliek. Így félelmetes az Isten. Így rendkívüli. Gondoljatok bele abba a képbe, amikor az újszülött csecsemőnek megjelenik a bajuszos nagybácsi, a 32 fogát megvillantó kedves nagynéni, aztán csücsöríti a száját. Ilyet még nem látott a gyerek a háromnapos életében. Rendkívüli a számára, nem ijesztő, de azért meghökkent, talán még el is sírja magát. Aztán majd megtanulja, hogy ők is szerethetőek, jót akarnak neki, többé már nem félelmetesek, nem ijesztőek, hanem rendkívüliek, mert a rend egy kisgyermek számára az édesanya arca, az édesapa arca és a gyerekek, a testvérei arca. Aztán jönnek a rendkívüliek, akik néha megjelennek, nagybácsik, nagynénik, nagyszülők, rokonok és azoknak a barátai. Az Istennek a félelmetessége tehát nem az ijesztgetés, hanem a rendkívüliség. A felnőtteknek is. De különösen azoknak a gyerekeknek, akik otthon még nem hallottak róla. Beiratják őket hittanra, és tényleg a nulláról kell indulnunk, feltételezzük némelyik esetében, hogy hallott már valamit a Szentírásról, de van, aki még a Bibliáról sem. Nagyon értékeljük a szülőket, hogy beiratta őket hittanra, mert tanuljon meg ott valamit. De nekünk néha nulláról kell kezdenünk. Isten valami mást hoz az életünkbe. Rendkívülit. Rendkívülit hoz az életükbe, ezt tanulják meg. Rendkívülit valami mást, mint amit a család, amit az iskola, amit a szülők, amik a tanárok, amit a barátaik mondanak nekik. Isten tehát félelmetes azért, mert rendkívüli. Ilyet még nem hallottak, amit ő mond. Ismerik-e? Ismerik-e a gyerekeink, az unokáink azt az Istent, aki más, mint a szülők? Sőt, az is kiderül, mert ezt is elmondjuk, hogy ez az Isten még a szülőknek is az Ura. Talán még náluk is többet tud. Ekkor kerekedik el a szemük. Talán még náluk is erősebb. Lehet benne bízni. Vele kell megismertetnünk a gyerekeket. Tovább megyek, kedves testvérek, és fordítok egyet az eddig elhangzottakon. Ez a kijelentés, hogy félelmetes vagy és csodálatos, mondja Dávid király, más ősi kéziratok szerint így is fordítható, egyedülálló és csodálatosan megalkotott vagyok. Tehát a félelmetes és csodálatos nem Istenre vonatkozik, hanem önmagáról mondja a Zsoltárt megíró Dávid. Ezt húzza alá a folytatás, és én ezt a magyarázatot szeretem elfogadni. Azt mondja, hogy egyedülálló és csodálatosan megalkotott vagyok, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Dávid tehát magáról is mondja. Kívül, belül, végignéz magán, és megvallja azt, hogy milyen jól összerakott engem az Isten. És ennek örvendezik. Lehet ezt megköszönni így is az Úrnak. Köszönöm Istenem, hogy ilyen vagyok. Mint minden más, e földön őt is, Dávidot is egyedül állóan alkotta meg Isten. Azt mondja, hogy ő ezt mindig is tudta, de megerősíti, lelkem jól tudja ezt. Na ez az. Ezt kellene megtanítani a gyermekeinknek és az unokáinknak, hogy egyedülállóak, mindegyikőjük. Ezt kell tudatosítani bennük, azt, hogy különlegesek, azért, mert elhívottak. Nem a szüleik álmainak, hanem Isten szándékainak megvalósítására. Mit vegyünk figyelembe? Hogy kezdjünk hozzá? Hogyan folytassuk? Mit változtassunk az otthoni és az isteni és az iskolai hittanoktatáson? A 6-18 éves korosztály, tehát a gyerekeknek az a rétege, amely beleegyező vagy kényszerű függőségben van azokkal, akik hatást gyakorolnak rájuk a szellemi és lelki életükre. Ezek a gyerekek 2019-ben több kihívással néznek szembe, mint bármelyik korábbi nemzedék. Olyan mértékű átalakulások zajlanak körülöttük, mert a világ olyan gyorsan alakul át, hogy azoknak a magyarázatára, vagy a következményeire, és az azokra adott válaszokra még a felnőttek sem készültek fel. Nem tudunk megválaszolni minden kérdést. A gyermekek körül pörög a világ, mint ahogy körülöttünk is. 1867-ben, a kiegyezés idején a következő 30 év viszonylag kiszámítható volt a monarchiában vagy Európában. 1920-ban a világ rémülten, de felkészülten, kiszámíthatóan várta a következő háborút, mindenki tudta, hogy újabb háború lesz. 1962-ben Magyarország lakossága beilleszkedett egy új életformára, nem tetszett neki, de élnie kellett. Beilleszkedtünk egy új életformára, és az emberek mindent megtettek azért, hogy kiszámíthatóvá, elviselhetővé gazdagítsák a hétköznapokat. De 2019-ben senki a világon nem tudja azt, mert nem kiszámítható, hogy mi lesz holnap után. Nem 30 év múlva, holnap után. Meddig bírják a határzárak a Balkánon, Mexikóban vagy a gázai övezetben. Senki nem tudja, hogy mi lesz holnap után. és a hittanos gyerekeink, és a gyermekeink, és az unokáink a szobájukból, a gyerek szobájukból, a kis telefon segítségével, vagy a számítógép segítségével nagyon könnyen a birtokába jutnak olyan mennyiségű információnak, ami több ezerszeresen meghaladja a szüleik, nagyszüleik, de akár a jól felszerelt városi könyvtár könyvekbe gyűjtött ismeretanyagának a mennyiségét. És ezzel együtt, hogy ennyit tudhatnak a gyermekeink, ennyit mindent elérhetnek, emellett irdatlan mennyiségű, egymásnak ellentmondó kijelentések birtokába jutnak. A mostani nemzedék gyermekek elbizonytalanodtak. Mi az igazság? Keresünk valamit. Üss rá a Google keresőre. Az első, számítások szerint az első 40 találaton túl senki nem keres többet. Az első 40-ben biztos benne van az igazság. Nincsen benne. Azt egy bizonyos emberi réteg, vezető réteg, algoritmusokat összeállító csapat állítja össze, hogy mit olvassunk el először a 40 találatban. Már régen nem a nagymama, a szülő, a nagyszülő alakítja az embereknek a gondolkodását, és nem is a könyvek, hanem az algoritmusokat elénk adó valamilyen fajta képzettséggel vagy tervekkel rendelkező felkészült csapat. És ezek a dolgok olyan komolyan megingatják őket az addig biztosnak vélt világképükben, biztonságukban, addigi rövid kis életük vélhető biztonságában és tudatában. Mi legyen? Ez ezt írja, az azt írja, apu mást mond, lehet, hogy anyu is, lehet, hogy a nagyszülők is. Mi a biztos? Érzitek, kedves testvérek, hogy mekkora fogantyunk az Isten ebben a világban, aki nem változik, nem értjük, vele is keveset foglalkozunk, ő is ott van az interneten, meg annyi magyarázatban, de azt az időt, amit személyesen vele töltünk, az semmi nem pótolja, semmi. Azt mondja, hogy a Szent Lelke által kijelentést, útmutatást ad neked. Hát a papnak ezt kell mondania, nem a papnak kell ezt mondania, a hívő embernek nektek kell ezt mondanatok. Az Isten, aki teremtett mindent és megengedett mindent néha büntetésünkre, az nem változik. Az egyetlen biztos pont ebben a világban. Nos, kedves testvérek, ebben az irigylésre egyáltalán nem méltó helyzetben szülők és hittanoktatók újra meg újra szembesülnek a kérdéssel. Vagy amikor egy puszit adnak még a gyereknek a hálószobájukban elalvás előtt, vagy mi az osztályteremben, amikor szól a csengő, akkor kérhetjük őket arra, hogy kapcsolják már ki a telefonjukat, mert odáig azt nézik. Ülnek a folyosókon és nem beszélgetnek egymással, a telefonjukat böngészik. Ezt mondhatjuk nekik, hogyan jutnak el odáig, hogy ez a kérdés számunkra, hogy összekulcsolt kezekkel imádkozzanak, magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Én évek óta tanulom, látom és tudatosítom magamban, hogy nem arra van a gyerekeknek szükségük, hogy újabb meg újabb ezernyi adattal megtömjük őket, van nekik belőle bőven elég. Feldolgozhatatlanul elegendő adattal rendelkeznek. De aminek hiával vannak, és ami a közös feladatunk, az az értelmezés. Nagyon okosak vagyunk, mindent elérhetünk, de mit csináljunk vele? Mit kezdjünk vele? Együtt élési esélyt kell adnunk a gyermekeinknek. A kapott, az elérhető tudásnak az értelmezését. Annak felismerését, hogy mi a fontos, és mi az, ami nem fontos. Ami fontos, az miért kell nekem, miért kell neked, és hogyan tudom alkalmazni azt úgy, hogy kerek legyen az életem, és a te életed is kerek legyen. A Bibliában önmagát kijelentő, teremtő akarata és szeretete eszméletlenül sok történelmi változást átélt már, és mégis megmaradt annak, ami. Együtt élési esélyt ad az embernek és a teremtettségnek, a természetnek. Együtt élési esélyt ad ennek az embernek és annak, találják meg a hangot, a szeretetnek a hangját, és értsék meg egymást, a családban, a gyülekezetben, a nemzetek között. És esélyt ad arra, hogy az ember kibéküljön az Istennel, megtalálja a lelki, teremtett egyensúlyát. Ezt kellene valahogy megmondani nekik, a gyerekeknek. És azt, hogy esélyük van, túlélési esélyük ennek az életre, erre az életre, aztán arra, hogy ezt átváltsák arra, amit Jézus megszerzett nekünk, ami végtelen és tökéletes, és maradandó, nem változik. Amelyik gyerekkel sikerül megkóstoltatni ennek a rendkívüliségnek az ízét, az azt kívánja majd, mint az ételek esetében is, hogy még kérek. Egyre többet kívánok belőle. Így, Isten lelkét elfogadva, majd kérve, és azt is magába fogadva, a változó, ismeretlen körülmények, kiszámíthatatlanságok között is képes lesz megőrizni a lelki, a mentális egyensúlyát. Rugalmasak lesznek. Érzelmeiket oda teszik azokhoz a kijelentésekhez, amiket a Bibliából ismertek meg, és azokkal az érzelmekkel aztán már nem tudnak mit kezdeni az őket befolyásolni kívánó erők, és azokat az erőket képviselő emberek. Ezek a gyermekek majd olyanok lesznek, hogy nem ők szolgálják ki az embertelen gépeket, telefonokat, hanem felismert céljukba, szolgálatukba állítják az Isten által megengedett tudományt és technikát. Na, ki képes erre? Ki képes erre? Ki taníthatja meg így, ezzel a buzgalommal és elkötelezettséggel a következő nemzedéket arra, hogy ez a maradandó, ez a Szentírás és az Isten kijelentése? Én nem. Én nem tudom őket megtanítani. Nem tudom őket megtanítani addig, amíg minden áldott reggel nem tanúsítok alázatot, engedelmességet és jókedvet, igenis jókedvet és örömöt az én Istenem, a mi atyánk akaratával és dolgaival szemben. Csak így megy. Minden reggel elhatározni veled, Uram, mindig veled. Ezt kérem és ezt kívánom magamnak és nektek. Kívánom azért, hogy senki ne rángassa marionett zsírórokkal se minket, se a testvéreink, se a gyermekeink lelkét és szívét, amerre akarja. Ezt kívánom azért, hogy inkább Isten vezényelje le az életünket. A minket körülölelő Isten, aki megírta az üdvösségnek, az üdvtörténetnek a kottáját, és abban neked is van belépünk, van ritmusunk, van egy hangszerünk, ez az életünk, amit eljátszhatunk az Isten dallamára. Kicsik és nagyok, a hittan évnyitón azt kérem szeretettel tőletek, hogy játsszuk el a világ elé az Isten darabját. Így legyen. Amen. A 139. Zsoltár 167-es számú dicséretünk első versével köszönjük meg Istennek, hogy tanácsot adott nekünk. Így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót.